Kedves hallgatóink, két újabb kutyás járőrpáros vizsgázott eredményesen a Miskolci önkormányzati rendészetnél. A kiképzett járőrpárosok szolgálatba is álltak, ezentúl találkozni lehet majd velük a Megyeszékhely utcáin. A kutyák kiválasztására a Spider Alapítvány, illetve Lehocki László tett javaslatot, és ők is képezték ki az ebeket. 8 hónapos kiképzés után az IREA vizsga tette fel a pontot. Az ebeknek olyan kiképzést kellett kapniuk, hogy semmi ne vonja el a figyelmüket a vezetőjük és a járőrtársuk védelméről, mondta el Lehocki László, a Spider Miskolci speciális felderítő és mentőcsoport vezetője, aki a kiképzést is irányította. Vele beszélget a következő percekben Sütő Dávid Pelé.
Igazából megvannak a tenyésztési előírások, tehát ezért van az őrzővédő fajta. A német juhász az, ami kimondottan közkedvelt munkakutya, tehát az egyik az német juhász. A másik egy mixnek nevezett kutyus, ami a rendőrségnél is nagyon kedvelt fajta. Ez a belga juhász és a malinoárnak a ötvözete, akik nagyon munkabíróak, tényleg lelkesek és szinte kimeríthetetlenek.
És az ő kiképzésük mikor kezdődött el?
Igazából a német juhász, ami King névre hallgat, az a Spider mentőcsoportnál 6 évig teljesített szolgálatot, mint tetemkereső kutya. 25 eredményes bevetése volt, és igazából, ahogy a fiatalság fejlődött utána, Nem akartuk nyugdíjazni már, és ezért kerestünk neki egy új szakmát tulajdonképpen, és ezért került itt a rendészi munkakörben, egy nagyon jó gazdát találtunk neki, igazából egy munkatársat, és ők így folytatják a pályafutásukat, még remélem 2 évig, tehát 10 éves koráig még tudja ezt a feladatot is ellátni. A másik kutyus egy fiatalabb, 2 éves, ő már aktívan kiskorától erre a feladatra lett képezve céltudatosan, úgyhogy ő előtte nagyon nagy jövő áll, mivel eleve már az egész kiképzés arra van építve a munkájára, tehát a tevékenységi körére.
Te az előbb említette, hogy az első kutyus reméli, hogy 10 éves koráig legalább tud szolgálni. Nagyjából mennyi, úgymond munkát, vagy hány évig tudnak adott ilyen speciális munkakörülmények közt dolgozni ezek a kiképzett kutyák?
Igazából a fizikai állapottól függ, meg a lelki állapottól. Hát ugyanúgy, mint az embernél, hogyha jön a nyugdíj, onnantól kezdve az emberek is úgy érzik, hogy már nincs szükség rájuk, tehát nem egy nagy életkilátás. Ugyanez van a kutyáknál is. Tehát addig kell őket használni, amíg tényleg a lelkük meg a lábuk viszi. Tehát nem lehet azt mondani, hogy na, most itt vége van, mert elérted ezt a kort, hanem ők határozzák meg.
A rendészeti feladatokat ellátó kutyák a kiképzés során mit tanulnak meg? Főleg, hogyha mondjuk teszem fel, akár már kölyök korától kezdve képzik az ilyen kutyusokat. Hogyan kell ezt elképzelni, hogy mire tanítják, mire képzik őket?
Első ízben, még 2018-ban képeztünk 2 kutyust, a Deli névre hallgató török tenyésztésű kangal fajtájú kutyust, ami nagyon ritka Magyarországon, és szinte a szakkönyvek szerint is taníthatatlan, mert egy pásztor kutya fajta, és hatalmasra meg tud nőni. Ez egy középméretű. Igazából a rendészetnek is 2 fajta feladata van. Van egyszer a mezőri feladat, ahova pont ezt a kutyus szántuk, mivel egy nagy területi őrzési dologról van szó, tehát ő ott érzi magát jól a szabadban, mindenre figyel, tényleg a gazdáját maximálisan megvédi, meg a járőrtársát is, tehát ő igazából a kinti járőrzésre lett képezve, szemetelők, fatolvajok, tehát olyan elkövetők ellen, akik a természetben garázdálkodnak. Vannak a városi járőrkutyák, tehát az igazi rendészeti feladatot végző kutyák, akik tulajdonképpen a szocializáció folyamán buszon, villamoson közlekednek, ott az ellenőrrel esetleg igazoltatási feladatot látnak el, valamint az éjszakai életben vigyáznak a rendre, tehát ott is a kinti alkoholfogyasztás, csigdobálók, tehát akik zajonganak feleslegesen, tehát ezeket próbálják kordában tartani. Itt a német juhászok vannak előnyben, tehát ezek az igazi gépkutyák, akik parancsra dolgoznak. Hát úgy kell őket elképzelni, hogy van egy járőrpár, van a kutyának egy vezetője, és mellette van még egy kollega, a járőrtárs, akik együtt dolgoznak. Most a járőrtársat is külön kellett képezni a kutyavezető mellé, hogy tényleg összhangban együtt tudjanak igazoltatni, együtt tudjanak bármit csinálni, ne zavarják a kutya munkáját, a járőrtárs is biztonságban legyen a kutya mellett képzelni, hogyha van egy agresszív ember, azt leteperik a földre, akkor a kutya, ha őrzi, a járőrtársnak nyugodtan kell tudnod motozni, vagy bilincselni, vagy bármilyen feladatot ellátni, ami szükséges a beavatkozáshoz. A másik a kutyának az az elsődleges feladata, hogy ne egy vadállat legyen, hanem tényleg szocializálva nyugodtan tudjon sétálni a városi körülmények közt, a járókerők közt, illetve ok nélkül ne csináljon semmit. Tehát itt a vezetője, a főnöke az ember mindig, és ő határozza meg, hogy mi a feladat. A kutya egy bizonyos területet véd a járőrtárs, meg a kutyavezető körül egy póráznyi területet, tehát ezen belül engedély nélkül belépni elég veszélyes. Igazából szájkosárral van a járőrzési feladat pontosan ezért meghatározva, és elsősorban a fegyver nélküli agresszor emberek ellen van a szájkosaras kutya munka, a fegyveres támadók ellen már szájkosár nélkül használják a kutyát, hál' Istennek erre egyre kevesebbet van példa, mert azért elég nagy visszatartó erő egy vicsorgó kutya, meg egy olyan járőrt páros, aki tényleg fegyelmezetten tudja a dolgát végezni.
Hogyan képzik ki őket, milyen szituációkat kapnak, hogy azért gondolom ilyen fény hanghatásokat is használnak az ő kiképzésükre, próbálják az emberek úgymond felhúzni magát a kutyát, hogy nyugodt, és hogy neki nyugodt kell maradni. Milyen ilyen szituációkban kell részt venni a képzés során a kutyának?
Nagyon jól mondta, tehát a mostani szabályzatot tulajdonképpen 1995-ben volt utoljára a járőrkutyás szabályzat, a személyvédőkutyák szabályzata kidolgozva. Ezt mi a mostani kor követelményeihez átírtuk, és pontosan ez a vizsga alól szólt, hogy nem a kutya meg a kutyavezető hajtotta végre azt a úgymond szimpadias feladatsort, hanem szituációs körülmények között, tehát életszerű körülmények között eljátszva az egész feladat, mintha ez szolgálat közben történt volna ezek az események velük. Tehát úgy kell elképzelni a vizsgát, és tulajdonképpen a kutyáknak valójában azt kell imitálni, amit az életben is, amit elmondtam az elébb, hogy védeni a járőrtárs körüli területet, meg a járőr körüli területet, és amellett meg borzasztónak szelídnek kell lenni, hogyha nincsenek munkába. Tehát valahogy az egyenruhához is kellett szoktatni őket, mert például el lehet képzelni, amikor van egy beavatkozás, és akkor még ott a mentőnek szólni kell, meg esetleg a rendőrség is közbeavatkozik, tehát tulajdonképpen őket is tisztelni kell a kutyának, és nem szabad megtámadni őket, csak kimondottan azt a célszemét, akivel szemben az intézkedés folyik.
Mi a tapasztalat az ön részéről, mint akár tréner, kutyaképző, hogy hogyan, mennyi idő, milyen munka, akár szeretet, fegyelmezés, mi kell ahhoz, hogy így kialakuljon egy kutya, hogy használható legyen mondjuk egy ilyen fajta speciális munkára?
Hát az első két kutyának a kiképzésénél még törtük a fejünket, tehát ki kellett kérdezni a járőröket, hogy mivel találkoznak szembe. És amikor az első két kutya képződött, akkor jártunk velük próba járőrbe, tehát szoktató járőrbe, akkor még nem voltak becsibészelve, csak a területeket jártuk be velük, és akkor szedtük össze azokat a tapasztalatokat, amiket most ennél a másik két kutyánál már bőven fel tudtuk használni. Igazából itt azt tudni kell, hogy ez a vizsgarendszer ez úgy van felépítve, hogy a kutyavezető 60 órás tanfolyamon belül szerez elméleti tudást. Tehát ez a kutyakinológiától, a kutyatanismeretektől kezdve a jogi dolgokig, a kutyaegészségtan emberi egészségügyi ellátástól, kiképzéstanig mindent meg kell ismernie. akkor levizsgázik tesztapon elméletbe, és akkor kezdődik, hogy kap kutyát, és akkor onnantól már van sejtelme, hogy miről is szól az egész történet. Utána kap járőrtársat maga mellé, aki szintén 60 órás tanfolyamon belül tanulja azt, hogy az ő feladata micsoda a kutyavezető és a kutya mellett. Hogy kell megkerülni az embert, hogy kell a kutya előtt viselkedni, nem kiabálni, nem rúgdosni a kavicsot, tehát fegyelmezetten mindig a kutyavezetőnek a jobb oldalán menni, hogy ne zavarja a kutyát a kilátásba, meg a menésbe. Tehát ennek is külön szertartásai vannak. És amikor összeáll ez a páros, akkor jön ez a vizsga, és amit mondtam, hogy életszerű helyzeteket kiváltva hajtanak végre.
A járőrrel együtt zajlik a tréning is?
Teljes egészében végig velük zajlik. Tehát igazából itt mi mindig az embert oktatjuk elsősorban, mert ha azt tudja, hogy mi a cél, vagy azt hogy kell végrehajtani, akkor neki kell a kutyával megértetni, mert el lehet képzelni, ha most én a kutyát elveszem, megtanítom egy dologra, onnantól kezdve én vagyok a főnöke, tehát nekem engedelmeskedik. Tehát itt annak idején képezték a katonaságnál úgy a kutyákat, hogy aki a kennelből kihozta a kutyát pórázon, az volt a gazdája, de igazából a pórázról leengedve nem biztos, hogy a ragaszkodás olyan volt, hogy mindig visszament a gazdához. Tehát nálunk itt elsősorban egy gazdás kutyák vannak, akik tényleg szabad idejükben is ott vannak a kutyussal, tehát nem csak munkaidőben töltenek el időt, hanem ha szabadságon van, vagy nincs szolgálatban, akkor is megy és ellátja, játszik velük, legyakorolja a dolgokat, és a mindennapi életüket is gyakorlatilag együtt élik.
Vizsgán milyen szituációkat dobtak fel a kutyáknak, illetve a járőröknek, minek kellett megfelelni, mert emlegettük itt, hogy életbeli szituációk, de konkrétan egy-két példát, ha említeni, hogy miket kellett megoldani nekik.
A vizsga három része volt felosztva. Volt egy fegyelmi gyakorlatsor, volt egy ügyességi, és amit említettünk is, a szituációs gyakorlatok. Elsősorban a fegyelmi résznél azt vizsgálták a döntnökök, hogy a kutya közösségben, tehát mozgó járó emberek között, hogy lehet a kutyával közlekedni, ha az emberek megállnak, középen a kutya ül, fekszik, áll, tehát feladatokat kell végrehajtani, majd körbe mennek megint rajta, illetve le kell fektetni a kutyát egy bizonyos helyre, a gazda, a járőrtársal elmegy olyan helyre, ahol nem láthatja a kutya, tehát magára hagyják, és akkor a kutya előtt elmegy egy dudáló autó, akkor egy ilyen két deszkát összecsapva zajtkeltő ember, babakocsival, sétáló kis kutyával egy anyuka, egy biciklis csengetve fékezve. Tehát azok a környezeti ingerek, azok mind meg vannak vizsgálva a kutyánál, hogy ezekre ne reagáljanak úgy, hogy a gazda nem ad parancsot más feladatra. Tehát nekik addig nyugodtan ott kell várni, amíg a gazda vissza nem ér, és annattól egy más feladatra tudja a kutyát vinni. Van olyan feladat, hogy a kutyával pórázon kell tudni közlekedni járőrtársal, tehát jobbra-balra fordulatok, hátraarcok, csinálása, futó, lassú lépés, tehát ütemváltások, illetve ugyanez megvan póráz nélkül. Amikor ez megvan, utána azt vizsgálja a döntnök, a bíró, hogy a kutya mennyire ragaszkodik a gazdájához, és hogy be tudja hívni. 40 méterről el kell tudni hívni a kutyát magához, aki leül előtte, és utána balláb mellé alapállásba beáll a kutya. Nagyon fontos még az élelem megtagadás, ami szinte nap mint nap probléma itt a civil kutyákkal is, ne szedjen fel az útról, tehát a földön talált virslit kolbász darabokon át sétálni a kutyával, hogy ne érdekelje. Drótra, így fejmagasságba kiszórt virslik mellett elsétálni, majd utána egy kikötött helyen egy idegen személy kínálja a kutyát, nem szabad elfogadni, sőt, ha olyan a kutyus, akkor még támadó jelleggel kell viseltetni ránta, majd dobni kell a kutya felé a kaját, mert általában ezeket a röpülő tárgyakat szeretik elkapni a kutyák, tehát ezt sem szabad neki megfogni, elfogadni, tehát az élelem megtagadás is nagyon fontos része itt az ő szolgálatuknak. Utána jönnek az ügyességi feladatok, hát itt egy méteres akadálytól kezdve bonyolult akadályokon, ami létrán kell felmenni, 30 fokos létra, utána fektetett létra 2 méter magasan, 15 centi széles, 5 méter hosszú gerendán, majd egy pallón kell leereszkedni. Utána egy fordított V-alakú akadály, aminek 2 méter a csúcsa, azon át szaladni. Van 2 hordó, amin egy deszka van, ez a, úgy mondjuk, hogy ez a mozgóhíd. Ez általában egyensúlyjavító, megvizsgáló dolog, tehát ez akár egy busznak a utazási mozgásait is tudjak imitálni, tehát nem szabad a kutyának megijedni, ha fellép rá és gurul alatt a jobbra-balra, sőt a gazda lábával lenyomja, meggurizgatja, utána arról lejövő egy ilyen libikókaszerű dolgon kell átmenni, ahol meg a súlypontot kell megtalálni a kutyának, az átbillenési pontot, és ott sem szabad megijedni, meg leugrani a kutyusnak. Van a távolugró, ami 2 méter széles árkot imitál, azt is át kell tudni ugrania, és utána jönnek a szituációs gyakorlatok, ami szintén az életből van véve. Itt a műsorokban is elsősorban arról szólt, hogy először eszköz nélküli támadó, egy utcalakó ember ott szemetel, lefekszik a padon, kéregeti a pénzt a járókelőktől, tehát valójában olyan cselekményt végez, ami törvényellenes. Ahova a szemben való igazoltatás közben rátámad a járőrökre, és a kutyának semlegesíteni kellett, illetve amikor a kutya rátámadt, azt imitáltuk, hogy a szájkosárral megsérítette az orrát, és akkor jöttek a mentősök, ellátták az orrsebét egy paritjakötéssel, azt is a kutyának végigbiztosítani kellett, hogy a mentősökre se támadjon az illető, majd a rendőrségnek az emberei elszállították az illetőt. Utána jött egy autótolvaj jelenet, amikor egy emberke ott az autót próbálta nyitogatni, és akkor mikor értesítették a járőröket a úgymond a kameraszobából, térfigyelő helységből, hogy menjenek már, intézkedjenek ebből az emberrel szembe, az tetten lett érve, és hirtelen kés rántott elő. Most késsel szembe ez már nagyon komoly fegyvernek számít, igazából egy az egybe a kutya, nem biztos, hogy egy méltó ellenfél. Azért megint ott van, hogy a kutyának azt a feladatot kell ellátni, hogy időt nyerjen az ember a cselekvésre, és itt a hangzavartól kezdve, a kiabálástól, hogy dobja el a fegyvert, nem dobom, stb., akkor a járőrtárs magára vonja a figyelmet, addig a kutyavezető le tudja a szájkosarat venni, mivel gyakorlatilag már a kutya is ilyenkor fegyvernek számít, amikor már a fogait csorgatja. És amikor a kutyavezető levette a szájkosarat, ő vonja magára a figyelmet, akkor a járőrtárs ráordítva az emberre szembe fújja egy önvédelmi sprével. Innentől kezdve bármilyen fegyver van nála, a szemérzékszervek megsemmisülnek, és egy ilyen védekező karlendítés követően akkor tudja elengedni a kutyát, hogy a támadó végtagot, amiben a kés van, le tudja fogni a kutya. Ezt addig kell fogni, természetesen, amíg biztonságban nem tudják a fegyvert elvenni, rálépni, illetve bilincselő állásba helyezni az illetőt. Ezt is végig kell biztosítani a kutyával a kutyavezetőnek, úgyhogy a fejéhez rakja a kutyát, és hát el lehet képzelni, hogyha fekszünk a földön, felnézünk, és egy ilyen vicsorgó fogott van a homlokunknál, tehát biztos vagyok benne, hogy úgy nem ugrálna az ember.
Ez egy érdekes dolog, és erre rá is akartam kérdezni, itt említette ugye, hogy a szájkosár rajta van a kutyán, illetve nem. Ennek gondolom van egy jogi szabályozása, mert hogyha már nincs rajta, akkor ugye fegyvernek minősül ő maga a kutya is egy adott szituációban már.
Hát most valamennyire már enyhítettek ezen a dolgon, tehát itt megint a kiképzési fokozattól lehet szerintem függővé tenni. Tehát hogyha bármi baj történik, itt azt kell vizsgálni, hogy mit csinált az az ember, hogy a kutya így cselekedett. Hát ezeknél a kiképzési formáknál, ezért mondtam, hogy szituációs gyakorlatok vannak, a kutya akkor cselekszik, amikor a gazda úgy ítéli meg, hogy cselekedhet. Tehát önhatalmulag nem fog senkit, mert el lehet képzelni, hogy a kutya előtt megy egy könyökbe begipszelt ember, és ne nézze már csibészkarnak, és ne rántsa le az amúgy is beteg embert. Tehát tulajdonképpen, mondtam, van egy védőtávolság, meg van egy olyan cselekvési dolog, ami támadásnak minősül. Tehát a kutyánál ez a két dolog indít be reakciót, mellett az igazoltatásnál, amikor úgy emelik a hangsúlyt. Tehát onnantól már jön a probléma kezelés, mert a kutya felkészül arra, hogy hoppá, itt már egy nem normális igazoltatás van, sőt, még ha járőrtárs úgy szomba egy kicsit meglökbesi a kutyát, onnantól meg már olyan, mint a felhúzott íj, hogy bármikor elszállhat.
Maga a vizsga hogyan sikerült, milyen eredményekkel zárult?
Ennyi feladatot még az országban szerintem egy nap alatt nem hajtott végre egyetlen egy rendezvényen sem kutya. Tehát igazából egy pénteki nap volt a vizsga, ezt ki is tűzték, hogy 10 órától 12-ig van hivatali munkaidő, és ez alatt kellene lezajlasztani az egész rendezvényt. Hál' Istennek úgy sikerült, hogy a két kutya párhuzamosan hajtotta végre a fegyelmi gyakorlatokat, és elmondhatom, hogy 200 pontot lehetett elérni, és mind a két kutya 180 pont fölött teljesített, ami egy nagyon-nagyon nagy eredmény. 70%-ot kell elérni ahhoz, hogy a kutya tényleg járőrvizsgát kapjon, tehát akkor egy megfelelő minősítést kap. 80%-nál már a jó, és 90 fölött meg a kiváló minősítést kapja meg. Tehát ők ott vannak a kiváló körül.
Milyen módszerrel képzik ki? Itt ugye említette a beszélgetés során, hogy egy régebbi hagyományos módszert alkalmaznak a kutyák kiképzése során. Mit képeznek ki igazából a kutyákon?
A mi kiképzési módszereink a kutya és az ember kapcsolatára alapul. Tehát a kölyökkortól kezdve arra appellálunk, hogy a kutya az mindenbe kövesse az embert. Tehát ne tudjon az ember elszökni tőle, elbújni. A ragaszkodást olyan szintre emeljük, hogy tényleg a kutya figyeljen az emberre. Itt lehet tudni, hogy a kutyák világába a falka vezérségre való törekvés az a legmagasabb szintű dolog. Tehát ezek közt még van a fajfenntartás, élelemszerzés, stb. De itt mindenféleképp az embernek kell a falka vezérnek lenni, és innentől kezdve akkor tud a kutyával kommunikálni, tehát követi a kutya mindenhová. Tehát ez az egésznek az alapja. Mellette meg hát itt nagyon sok kutyás könyv található. Mi elsősorban azokat a kutyás könyveket meg irodalmat használtuk fel, ami a reflexeken alapul, tehát valójában a kutyáknak a működését célozza meg, és ezeket használjuk fel a tanítások során. A labda is szóba jöhet, gyakorlatilag mint játékeszköz, de itt egy kutyánál nálunk attól nagyobb dicséret nincs, amikor a gazda odahajol, és akkor a fejét oda dugja a kutya fejéhez, mert azt ritkán éri el a kutya, és neki ez egy hatalmas nagy élmény.
Milyen jövőbeni munkák vannak még, hiszen önök azért mentő kutyákkal, speciálisan mentő kutyákkal, most már rendészeti kutyákkal is foglalkoznak. Jövőben szeretnének ezen az ágon is képzésekkel foglalkozni?
Hát igen, sajnos akkor előre haladtával már nekünk is az utánpótlásról kell gondolkodni. Igazából ezt a tudásmennyiséget, ezt a tudásanyagot át szeretnénk adni olyanoknak, akik tényleg erre érdemesek. Igazából én személy szerint szeretnék egy olyan reformot létrehozni itt a Mancsnak a tudás anyaga alapján, ami tényleg munkacentrikus. Sajnos a mai világban kezd divattá válni ez a mentőkutyás tevékenység meg üzletággá. Tehát szaporodnak gombamód ezek a civil szervezetek, igazából lelkesen csinálják sportversenyszerűen, de itt a munka jellegét szeretnénk mit kiemelni, és egy olyan vizsgarendszert szeretnék létrehozni, ami munka alapú, és igazából ezeket az embereket szeretnénk majd felajánlani itt, akár a rendőrség részére, akár a családok részére, hogy végezzék el a keresési feladatokat esetleg egy eltűnés kapcsán.
Gratulálok magához a kiképzéshez, és hát akkor a kutyának, illetve a járőrtársaknak és a kutyavezetőknek sikeres munkát kívánok, és hát önöknek is a továbbiakban sikeres kiképzéseket.
Igazából nekünk a mentőkutyák a fő profiljaink, ebbe tényleg csak úgy csöppentünk bele, hogy a rendészettől jött egy felkérés, kipróbáltuk ezt a feladatkört, és hál' Istennek működik, jól működik, úgyhogy köszönöm én is a rádióhallgatóknak a türelmet, és át fogom adni jó kívánságokat a járőrtársaknak.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Lehoczky Lászlóval, a Spider Miskolci speciális felderítő és mentőcsoport vezetőjével beszélgettünk annak kapcsán, hogy két újabb kutyás járőrpáros vizsgázott eredményesen a miskolci önkormányzati rendészetnél. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.